Tehát először a példabeszédek 8:17-től 20. verséig. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsem drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezésnél. Az igazság ösvényén járok, és a törvénynek az útján. És akkor a Lukács 8:16-tól 18. verség. Aki lámpás gyújt, nem takarja le edénnyel, ágyalá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágot ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvetetik, amire azt gondolja, hogy az övé. Imádkozzunk. Mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy te eljöttél a világra, hogy megválts minket a bűnünktől, és köszönjük neked azt, hogy ad az igédet, amin keresztül megismerhetünk téged, és köszönjük azt is, hogy ezt az igét, ezt az üzenetet, ezt megoszthatjuk mással, és kérlek segíts, hogy ne féljünk attól, hogy ezt a világosságot, ezt megosztjuk másokkal. Ne érdekelj minket az, hogy mások esetleg lenéznek minket emiatt, hanem amit tudjuk fölvállalni azt, hogy mi miért állunk ki melletted. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy tudjunk ma odafigyelni a tégédre, segíts, hogy tudjunk tanulni, és ne csak, hogy megtanuljuk, hanem ezt a hétköznapokban tudjuk alkalmazni is. Amen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a dicsőítő csapatnak ezt az utolsó éneket, mert nagyon jól összefoglalja azt a mondani valót, amivel készültem, ez az ének. Különösen az a sor, hogy bátorságot reményemnek. Bizonyára sokféleképpen vagyunk így az év elején. Gondolom, hogy nem csak én egyedül vetettem számot év vége felé, hogy mi történt az elmúlt évben, és nem csak én voltam az egyetlen, aki elgondolkodott azon, hogy hogyan jelölje ki a következő előtte álló évet, és biztos nem vagyok egyedül azzal sem, hogy van, akinek ez az elmúlt év hozott váratlan örömöt, váratlan szomorúságot, váratlan helyzeteket, és biztos, hogy ez az év is tartogat mindannyiunk számára jót is, rosszat is, könnyű és nehéz dolgokat. És az is biztos, hogy a legtöbbünk reménységgel tekint az év felé, és reménységgel fordul az új év felé, hogy talán ebben az évben valami majd másképp lesz, valami majd jobb lesz, valami majd sikerül, valami majd végre elmúlik, valaminek végre nekiállhatok, valamit elkezdhetek, valamit befejezhetek. Annyi felé mozdulhat el egy ember élete abban a sokféleségben, amiben vagyunk, hogy nagyon nehéz olyan általános dolgot megfogalmazni ilyenkor, ami mindenkinek, a hallgatóság egészének tud adni valamit. Az ige hirdetésnek a címét úgy választottam ki, hogy legyen benne valami aktuális, hozzáadott értékeink. Ez a címe annak a gondolatnak, amit szeretnék egy kicsit kibontani az ószövetségi, illetve az újszövetségi igehely alapján. Az első ószövetségi ige szakasz a példabeszédek könyvében egészen világossá teszi, hogy Istennél van elrejtve az a kincs, ami a bölcsesség, ami lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy igaz módon éljen, hogy meggazdagodjon az Isten szerint való életében. Az új szövetségben viszont egy olyan akciót, egy olyan cselekményt jelenít meg az evangélium egy példázat kapcsán, ami az ember oldalát világítja meg nekünk. Az ember oldalát adja elénk. Senki nem gyújt gyertyát úgy, hogy a véka alá tegyen. Ez a két ige szakasz ott kapcsolódik egymásba, annak ellenére, hogy időben elég távol vannak egymástól, hogy az egyik megjeleníti azt a valódi gazdagságot, amivel Isten meg akar ajándékozni mindenkit az ő bölcsességében. A másik ige pedig bátorítást és reménységet ad az embernek arra, hogy ezt a kincset arra használja, amire való. Elkülönül ebben a két igében az Isten bátorítása, amely mindenkinek szól, attól függetlenül, hogy milyen élethelyzetben van, és az ember hajlandósága, ami nagyban függ attól, hogy éppen milyen helyzetben találja őt meg Isten. Van egy nagyon jó történet a Bibliában, a Jób könyve, egy emberről szól, aki nem hajlandó Isten szolgálatába állni, mert valamit elvett tőle Isten. Aki annak előtte Isten szolgálatában állt, és érezte az ő gazdagságának a teljességét. És ebben a Jób könyvében van egy mély szakadék, ahol megtaláljuk Jóbot keseregni, átkozódni. Aztán a végén megtaláljuk ennek az embernek újra felemelkedését, meglátjuk a megbátorodását. Újra lesz benne egy erő. De van egy másik ószövetségi példa is, Jónás története, aki ugye felhatalmazást kap Istentől erővel, felhatalmazást kap Istentől bátorítással, és elindul homlok egyenest az ellenkező irányba. És azt látjuk, hogy még az ő történetének a végén is van ereje keseregni azon, hogy Isten miért adta az ő gazdagságát haszontalan embereknek. Azt látjuk a példabeszédek könyvének 8. részéből, ahol a bölcsesség leírása van, ahol a bölcsesség hívogatása található, hogy Isten gazdagságának ez a legnagyobb teljessége. Az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Itt kapcsolódik az első gondolathoz az ige, mitől lesz a szó reménységé. Attól lesz a szó reménységé, hogy a kimondott szó mögé valamilyen tartalom párosul. A magyar meseirodalomnak az egyik jeles alakja, aki sajnos már nincsen közöttünk, Lázár Ervin, formálta meg azt a nagyon kedves mesefigurát, akinek az a neve, hogy Dömdödöm. Aki ugye azért nem hajlandó beszélni, mert úgy találta, hogy a szeretet szó az elveszett abban a aktív cselekvő jelentésében az emberek közül, abban a világban, ahol ő élt, ezért egy idő után már mindenre csak azt mondta, hogy dömdödöm. Nem azt, hogy szeretlek, mert hogy nagyon sokféleképpen hallotta ezt a szót, és azt látta, hogy a szó mögött nem volt olyan tartalom, amibe lehetett volna kapaszkodni, ami valóban erőt adott volna. Ebből a szempontból a mai világunk egy kicsit hasonló. Nagyon sok szó hangzik el körülöttünk, anélkül, hogy valódi reménységgé válna. Nagyon sok szót mondunk mi is ki, anélkül, hogy igazi reménységre bátorítanánk vele embereket. Ez lehet attól is, hogy rengeteg ember ebben az országban le van terhelve mindenfélével. Anyagi, családi, társadalmi nehézségekkel küzdünk. Egy részükre lehet hivatkozni, egy részükre nem. Egy biztos. A szó mindig arra vár, hogy reménységgé váljon. A példabeszédek könyvének az első üzenete, ami reménységgé válhat bennünk az, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Az első kulcs szavunk a szorgalom. Talán nem annyira őszinte, hogy én a szorgalomról beszélek, ha elővenném az általános iskolai bizonyítványomat, meg ellenőrző könyveimet, akkor azt látnánk benne, hogy szorgalom közepes. Sosem volt jó szorgalmam. Édesanyám szeretete volt az, amelyik elhordozott engem abban, hogy ezt a közepes szorgalmat szeretettel pótolta ki. Ennek sokféle oka volt, hogy a szorgalmam közepes volt. Később aztán az életemben megtanultam, hogy mit jelent ez a szó. És megtanultam azt, hogy hogyan lehet jó szorgalommal elérni valamit. A példabeszédek könyvében ez a szorgalom a bölcsesség keresésével függ össze. Isten bölcsességének a keresésével. Milyen jó lenne, hogyha úgy működne Isten gondviselése, hogy küldenénk egy SMS-t, hogy szükségem lenne egy jó megoldásra, és érkezne Istentől egy válasz, hogy kedves XY, a kérdésed meghallgatása talált, a jó megoldás ez, és ott lenne leírva, hogy menj el ide, dönts így, válaszd ezt, engedd el amazt. Sokszor a szó azért nem válik reménységé bennünk, mert valahogy hiányzik belőlünk ez a szorgalmas keresés. A szorgalomban benne van vastagon a kudarc. Nem sikerül. Nem sikerül megint. Megint nem sikerül. Újra nem sikerül. Megint neki kell veselkednem. És egy idő után az elért cél elkezd halványulni. A reménység megkopik, és az ember elkezd a megszokásainak a rabjává válni. Talán ez a minket körülvevő, nagyon pörgős világi környezet is arra sarkal minket, hogy ne foglalkozzunk a kudarcainkkal, hogy csak a sikereinkre építsünk, hogy a felemelkedésre próbáljunk törekedni, és azokat a dolgokat, amik lenyomnak minket, azokkal ne foglalkozzunk. Nagyon érdekes, amit Pál apostol mond, hogy ő tud bővölködni is, és tud szűkölködni is. És hogy ő elmondja, hogy nekem nincs nagyobb problémám azzal, hogyha nyomorúságban vagyok, mint hogyha egy jó helyzetben. Azért, valljuk be őszintén, nekünk igencsak gondot okozna az, hogyha drasztikusan megváltozna körülöttünk az élet. Mi gondba lennénk, érzelmileg gondba lennénk a hitünkkel is, a hitvallásunkkal is. Amitől a szó reménységé válik, az egy olyan dolog, amit Isten elrejtett azok számára, akik őt keresik szorgalmasan. Egy kincs, ami megtalálható és fellelhető. De ahhoz kell a szorgalom. Ez a hozzáadott érték. a bölcsesség szempontjából. Isten megtanítja az őt szeretőket szorgalmasan keresni őt. Pál apostol egy helyen azt mondja, hogy nem teszek úgy, mintha elértem volna, vagy mintha megérkeztem volna, hanem futok, szorgalmasan, végzem a dolgomat, teszem. A Lukács evangéliumának 8. részében, a lámpás példázatában engem az ragadott meg legelőször, hogy milyen könnyű meggyújtani egy mécsest, egy lámpát, nem? Most már még könnyebb, mert csak hazamegyünk, aztán fölkapcsoljuk a villanysőt, Mark Zuckerbergnek még erre sincsen szüksége, mert csak mond egy szót, hogy nappali, és fölkapcsolódik a villany. Milyen könnyű világosságot gyújtani. De milyen nehéz belevilágítani másnak az életébe. Ha az ember sikert ér el, boldog, örül, erősnek érzi magát. Van benne egyfajta kielégülés, egy megelégedettség, hogy igen, megcsináltam, itt vagyok, elértem. Visszagondol arra az útra, ami mögötte van, és ilyenkor nem olyan szerencsés, hogyha találkozik valakivel, aki pedig le van lombozva, nem tud osztozni az örömében. Hát, majd biztos neked is jobb lesz. Én sokszor éreztem magam úgy, hogy nehéz reménységet adni egy embernek. Én sokszor éreztem úgy, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy az én szavam reménységgé váljon. És sokszor szembesített azzal Isten, hogy odajöttek hozzám emberek, és azt mondták, hogy egy-egy szavam milyen nagy erőt adott nekik. És kerestem magamban, hogy Úristen, melyik volt az. Hogy csak emlékezzek rá, hogy csak tudjam, hogy melyik. Pedig Isten használta azt a szót, ami belőlem kijött, hogy reménységé válhasson más ember életébe. Hozzáadott érték lett valakinek az életében. Ez bátorítást adott nekem arra vonatkozóan, hogy ha Istenben vagyok, és Isten szerint szólok, akkor ő neki van hatalma arra, hogy ezt a jó irányt mások életébe is jó irányá tegye. Senki nincs talán itt ma, aki ne örülne annak, hogyha reménysége van. Mindenki örül neki. Azt mondja a példabeszédek könyve, jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és a színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az Ószövetség nyelve, a héber, nem ismeri a fogalmi gondolkodást, ez egy cselekvő nyelv. És mindenben olyan képeket használ, aminek valami kézzel fogható, valami cselekvő tartalma van. Így aztán az értéket is ahhoz köti, ami a kor legnagyobb értéke volt, az ezüsthöz, az aranyhoz, a tiszta aranyhoz. Ez azért nagyon fontos, mert sok ezer évvel ezelőtt nem állt rendelkezésre sok helyen az a technológia, amivel a fémeket a salakanyagoktól meg tudták tisztítani. Ezért a tiszta arany az nagy kincs volt. A tiszta ezüst az szintén emelkedett értéket képviselt. És azt mondja a példabeszédek könyvében ennek a versnek a leírója, hogy még annál is értékesebb van Istennél. Ez alapján mindig elgondolkodom, hogy vajon méltó vagyok arra, hogy ezt a kincset egyáltalán én megkapjam, vagy ezt a kincset továbbadjam, átadjam valakinek. Ahogy telik az idő, és az ember életében újra és újra beköszönnek ugyanazok a dolgok, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az emberek legnagyobb többsége 20 évestől 60 éves koráig dolgozik. Ilyen-olyan formában, de munkát végez. Körülbelül ugyanebben az időben az emberek nagy többsége kapcsolatban van, vagy gyerekeket nevel, vagy... És egy csomó meghatározottságban élünk, és sokszor ott vagyunk a saját környezetünkben, és a saját kincseinkre, amik tényleg drágábbak az aranynál, és tényleg Isten ajándékai, nem tudunk úgy tekinteni, hogy azok értékesek. Nem tudnak úgy fölemelni, úgy erőt adni, hogy az mások számára is reménységé legyen. Egyszer volt alkalmunk Kárpátaljára elmenni egy ilyen missziós útra, és arra gondoltunk útközben, hogy hát milyen jó lesz, hogy végre vihetjük Isten üzenetét erre a nehéz sorsú vidékre. És olyan jó érzéssel töltött el minket, hogy sok adomány összegyűlt, egy vastag borítékba vittünk pénzt, élelmiszerrel, ruhával, mindennel tele volt a busz. Mi fel voltunk töltekezve mindenféle jó igei mondani valóval. Úgy gondoltunk, hogy a mi reménységünk igazi bátorítás lesz ott. 3 napra mentünk, a 3. nap végén, amikor jöttünk haza, mindannyian úgy ültünk a kocsiban, hogy hát amit mi vittünk, az semmi se volt, viszont amit mi kaptunk, az olyan kincs, amit soha nem fogunk elfelejteni. Amit életünk végéig ott fogunk tartani a méltó helyen. Megdöbbentő volt, hogy abban a nyomorúságban, abban a szegénységben, abban a kitettségben, amiben ott éltek az emberek, hogyan ragyogott az a világosság, az a bölcsesség, az a gazdagság, amit Isten le tud tenni egy ember életében. Megdöbbentő volt, hogy a bátorítás az mekkora erővel bírt. Pedig mi akartuk megbátorítani őket. Csak amikor a vendéglátó család az utolsó kacsájukat levágta, hogy legyen ebéd, olyan örömmel tálalták föl, hogy igazán vendégül láthatnak valakit valami nagy kedvességgel. Ez olyan bátorítást adott nekünk, és nem gondoltuk, hogy ezt ők azért tették, hogy megmutassák, hogy azért a nagy szegénységben ők is valamit akarnak adni, mert nem látszott rajtuk az a fajta megterheltség. Egy másik történet is eszembe jutott, amikor készültem, és elhatároztam, hogy idehozom. Egyik ismerősöm mondta el, hogy váratlanul most halt meg az édesanyja, és hogy utólag visszagondolva az édesanyja halála előtti napokra, ő érezte és látta azt, hogy az édesanyja már készül, és valahogy ezt ő belül tudta. És arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mennyi sok természetes lelki kapcsoló pont van az ember életében, amit ez a mai modern környezet egyszerűen elfed azzal a sokféle szolgáltatással, amit az embernek nyújt. A mai világunk azzal bátorítja meg az embert, hogy fölébredsz és meleg van. Azzal bátorítja meg, hogy kinyitod a szekrényt, és tele van ruhával. Azzal bátorítja meg, hogy utána kimész a konyhába, előveszel valamit, és van mit elővenni a hűtőszekrényből. Azzal bátorítja meg, hogy lemész, beszállsz az autóba, elmész valahová, vagy bemész a munkahelyedre, és elégedettséggel tölt el az, hogy ebben a pozícióban vagy, és dolgozol. Vagy hazamész, és el tudod mondani, hogy íme ez az én családom, vagy elmész a barátaid közé, és ott elmondhatod, hogy én vagyok valaki. Mitől lesz a remény bátorítássá? Egy keresztény ember életében, a mi életünkben a valódi reménység válik-e valódi bátorítássá? A nyugati kereszténység egyik nagy veszélye az, hogy elengedi az igazi kincseket, mert más kincseket fog meg magának. Már az Új Szövetség lapjain is Pál apostol tollára is került, hogy igenis vannak egyenlőtlenségek a gyülekezetben. Hogy a gazdagot máshova ültetik, a szegényt máshova ültetik. Ez a fajta feszültség mindenhol megvan. Mitől lesz a remény bátorítássá? Azt mondja, az igazság útján járok, és az igazság ösvényének közepén. Bátorítássá akkor válik egy keresztény ember élete, és a mi életünk is, az én életem is, hogyha megtanulunk járni az igazság útján. Az igazság útjáról Isten soha nem mondta azt, hogy az lesz a sikeres út. Az igazság útjáról Isten soha nem mondta azt, hogy az lesz mindig a megbecsülés ösvénye. Az igazság útjáról soha nem mondta azt Isten, hogy nem lesznek ezen az úton nehézségek. Amikor megalkotja Isten az ő döntéseinek a sokféleségét, akkor egyáltalán nem úgy néz ki a helyzet, hogy kiterít maga elé egy térképet, és megnézi a legkönnyebb utat, és azt kiválasztja az ember számára. Hanem mindig azt az utat választja, ahol a szóból reménység lesz, a reménységből pedig bátorítás. Mert erre hivatott az a kincs, az a gazdagság, amit ő az embernek adni akar. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz a mi életünkben kell a szónak reménységgé változni, és a reménységnek pedig bátorítássá. Ez két hatalmas lépcső. Két óriási nagy lépés. Talán sokan úgy érezzük, hogy ezek meghaladják a mi képességeinket. Az Isten békessége nagyon sokszor háborúság. Az Isten békessége nagyon sokszor egy nagyon felzaklatott helyzet. De mégis ez fog megőrizni minket. Az igazság útján. Az igazságtalansággal mindig könnyebb egyet érteni. Nem kell hozzá annyi erőfeszítés. Könnyebb igazolni, mert többen fognak mellénk állni. Az Isten bátorítása és a mi bátorításunk sokszor abban különbözik, hogy más cél van a középpontban. Sokszor mi azért bátorítunk másokat, mert valahol számítunk arra, hogy ezáltal majd nekünk is jobb lesz. Nagyon sokszor hallottam keresztény emberek szájáról azt, hogy ez az ember ilyen-olyan. Mert én jót tettem vele, én adtam neki, én bizony segítettem rajta, és most, amikor ebben a helyzetben vagyok, még csak fel se hívott. Még csak nem is szólt hozzám. Valóban akkor azért adtam, azért tettem vele, azért voltam jó hozzá, azért segítettem rajta. Amitől a remény bátorítássá lesz, az valóban attól van, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Ugye, Isten valami valóságosat készít el nekünk. Ugye, ez a valóságos, ez mindig áldás, és mindig kegyelem. És amikor ebben tudunk megsokasodni, akkor leszünk alkalmasak arra, hogy a szavaink reménységgé változzanak. A héten olvastam egy cikket egy addiktológián dolgozó vezető beosztású emberről, aki maga is alkoholista volt. És azt mondta, hogy az ő munkájában a könnyebbséget az jelenti, hogy nem csak üres fecsegés az, amit a pácienseknek elmond, hanem elmondja, hogy én is innen jöttem. Én is ebben voltam bele. Ezt kellett legyőznöm. És megérkeztem, és célba értem. Egészen biztos, hogy sok ember számára ezek a szavak mélyebben ülnek. A másik ilyen beszélgetésem egy ismerősömmel volt, aki azt mondta, hogy ebben az évben ő meg fogja csinálni az El Caminót. És már utána olvasott, és már készül, és azt is tudja, hogy körülbelül mennyi ideig fog tartani, és hogy mit kell vinnie az útra, és hogy lehet, hogy ő egy nagyon nagyot fog próbálkozni, hogy ő adományért cserébe kér majd ételt, meg ellátást, hogy ő valamit ad, és azért cserébe neki is adnak. De a végén elmondta, hogy azért lesz nálam bankkártya. És akkor mondtam neki, hogy miért nem hagyod otthon? Mondom, elhatározol egy nagyon nagy dolgot, amiben igazán kipróbálhatnád magad. És azért ott lapul az ember zsebében, az ő zsebében egy bankkártya, hogy hát ha nem jön össze, akkor nincsen gond. Bedugom a terminálba, és már újra van reménységem. A bátortalanság az minket is sokszor visszahúz. Amikor Isten bátorít minket, hogy induljunk el egy úton, a bátortalanságunk sokszor visszahúz. Mert az életünk Isten nélkül biztosítékokat szeretne. Valamilyen horgonyt, valamilyen olyan pontot, ami megfogható. Jó, persze, adok én pénzt, de azért annyit nem adhatok, mert akkor nekem mi marad? Jó, segítek, de hogyha esetleg úgy segítek, hogy másra nem marad időm, akkor miért segítsek? Talán nagyon nehéz megfogalmazni azt is, hogy mitől lesz a remény bátorítássá. De azt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ha Isten kezébe engedjük a dolgainkat, akkor ő azt beváltja kincsekre. Csak ahhoz el kell engedni. Ahhoz el kell engedni mindazt, amit a kezünkben tartunk. A Lukács evangéliumának ebben a példázatában azt írja a 17. vers, nincs olyan titok, amely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan elrejtett, amely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. Az Isten előtti transzparencia, átláthatóság az, ami az ember életét hitelessé teszi. Nincsen olyan rejtett dolog. Abból tudni, hogy közeledik egy választás, hogy politikusokról előkerülnek borzasztó dolgok, meg borzasztó hírek. Ezeket arra tartogatják a kampánymenedzserek, hogy a titkos dolgokat előhozva valakit jól lejárassanak, és jól manipulálhassák a választó közönséget. Ezeket a titkokat sokszor tartogatják, hogy na majd alkalmas időben előjövünk, és akkor tönkretesszük. Talán nem mondok hazugságot azzal, hogy mindannyiunknak vannak titkos dolgai, amiket nem szívesen osztunk meg másokkal, mert nem vetnek ránk jó fényt. Mert nem arról szólnak, hogy mi mi szerethető, jóságos, segítőkész, békés emberek vagyunk, hanem másról szólnak ezek. Gyengeségről, fájdalomról, sértettségről, haragról, gyűlöletről. Ez a kettősség, ami az emberben van, nagyon nagy akadályá lehet Isten előtt. És amikor arról van szó, hogy Isten kincseit vesszük az életünkbe, és aztán azzal szolgálhatunk másoknak, akkor döbbenünk rá, hogy hát lelkileg nem állunk készen. Amikor a feleségem süteményt süt, akkor mindig nagyon jó illatok vannak az egész lakásban, és addig várja mindenki, hogy kinyíljon a sütő. Mindenki odatódul, és az első dolog, ami ilyenkor elhangzik, hogy mostatok kezet. hogy vajon amikor szeretnénk beállni Isten bátorításába, akkor átgondoljuk-e azokat az alapvető dolgokat, amiket Isten szeretne tőlünk, amit szeretne tőlünk elvenni ahhoz, hogy aztán tudjon adni is az életünkbe. A legnagyobb tusakodás ezért nem az, hogy valamit az életünkbe vegyünk Istentől, hanem a legnagyobb tusakodás az, hogy elengedjük valamit az életünkben azért, hogy Isten adhasson. Ezért adtam a harmadik gondolatnak azt a címet, hogy mitől lesz a kevesebb több. Attól lesz a kevesebb több, hogy az életemben a saját meggyőződésem szerinti dolgaim kevesebbé lesznek, hogy az Isten szerinti dolgaim többé lehessenek. Ha lenne az ember kezében egy jó szótár, ami le tudná fordítani az eseményeket az Isten szerinti dolgokra, könnyű dolgunk lenne. De az imádságban való szorgalmasságunk az, ami mégis lehetővé teszi azt, hogy Isten dolgai közel kerülhessenek hozzánk. Talán legyen bátorságunk arra, hogy kérjük Istent, hogy a rossz dolgainkban szégyenítsen meg. Talán kérjük azt Istentől, hogy vigyen minket olyan helyzetbe, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő gazdagsága. Talán kérhetnénk azt imádságban Istentől, hogy alakítsa úgy az életünket, hogy végre elengedjük azokat a dolgainkat, amik a bátorítás útjába állnak. Jó dolgokat sokszor kérünk Istentől, magunkra nézve nem olyan jó dolgokat pedig kevésbé. Mert úgy gondoljuk, hogy Isten biztos nem szeretne nekünk rosszat. Hát ez így is van. De talán ami sokféle szorongató saját dolgunk nem enged minket olyan hiteles emberekké válni, mint amilyennek Isten szeretne látni. A keresztény szó attól lesz reménység, hogy Isten gazdagságát tükrözi. Hogy megjeleníti a példabeszédek könyvében lévő óriási értéket. És a reménység attól lesz bátorítássá, hogy aki ezt a szót hallja, és reménységet merít belőle, az látja az életünkben azt, hogy mi erre építkezünk. Nem elég, hogyha egy tervrajz van a zsebünkben arról, hogy milyen lesz majd a keresztény életünk. Hanem arra van szükségünk, hogy megalapozzuk és felépítsük. Ugye a hozzáadott érték ebben az, hogy ott vagyok én is. Ahogy Isten építi fel az életemet az ő szentségében és dicsőségében, ott vagyok én is. És egyáltalán nem azt mondja, hogy ugorjál már ki az építkezésre, mert most csináljuk az alapot, jó lesz-e így. Hanem odaállít minket. És lehet, hogy nekünk kell a sziklákat kivenni onnan. Lehet, hogy nekünk kell a hatalmasan nőtt erős fákat kivágni. Én emlékszem, amikor édesapám építkezett a telkünkön, majdnem egy évig csak sziklákat görgetett, mert a Pilisben, ahol van a házunk, ott egy ilyen sziklás terület volt, ahol a pincét akartuk csinálni, és egyszerűen semmi nem fért oda be, mert olyan helyen volt az építési terület, hogy nem lehetett oda sem markolót, sem mást. Úgyhogy csákánnyal szépen. Ez az emlékem, hogy hétvégente kimentünk, egész nap utána ebéd, utána és mi meg szépen talicskával nyomtuk. Most így visszaemlékezve értem meg azt, hogy mitől válik igazi eredményé az, ami valóban igazi eredmény. Mert az ember tesz érte minden nap. Sok keresztény élet azért dől be, mert megelégszik azzal, hogy valamit elfogad Istentől, valamit ráépít, de amikor igazi baj történik, akkor nem tud megállni. És mégis azért az evangélium az jó hír, az reménység, az bátorítás. És hogyha mi az evangélium gyermekei vagyunk, akkor az életünknek kell, hogy bátorítássá váljon. A nyugat-európai kereszténység individuális, ezt neves filozófusok meg valláskutatók állapították meg, mert a nyugat-európai ember természete befelé forduló, mert elszigetelten él, nem olyan társadalmi környezetben, ami egymás felé nyitott. Még nehezebb dolgunk van. Még nehezebb dolgunk van azért, mert el vagyunk szigetelve egymástól. Sokszor érezzük azt, hogy nincsen jogunk más ember életébe beavatkozni. Persze, hogy nincsen jogunk. Lehetőségünk van arra, hogy megmutassunk valamit Isten gazdagságából a saját életünkön keresztül. Mitől lesz a kevesebb több? Attól, hogy elengedem, és Isten visszaadja egy másik formában. Attól, hogy odaadtam Istennek, és Isten valami adott helyette. A Lukács evangéliumában a példázat végén lévő figyelmeztetés az, amit legtöbbször kihagynak az ige hirdetésekben. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok. Akinek van, annak adatik, akinek nincs, még amiét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Ez kemény beszéd. És valóban így vagyunk. Ha megpróbálunk Isten gyermekeiként feltűnni, anélkül, hogy valóban bátorítást vettünk volna mi magunk is, el fogunk bukni. Mert még az a reménységünk is el fog veszni, amiről úgy gondoltuk, hogy az a miénk. Természetesen ehhez az szükséges, hogy legyenek mellettünk emberek. A gyülekezetnek a fontossága abban fogalmazható meg, hogy ott vannak benne azok az emberek, akiknek elmondhatom. Elmondhatom, hogy küzdök vele, hogy baj van, és hogy én is tudok segíteni. És nem szégyen az, hogyha azt mondom, hogy most szükségem van. Azt se szégyen, hogyha elmondom, hogy most nagyon csúnya voltam, nagyon rosszul viselkedtem. A kevesebb azért több, mert az emberből van benne kevesebb. nem akar Isten minket angyalokká változtatni, hanem azt szeretné tőlünk, hogy tanuljunk meg szorgalmasan elvenni tőle olyan ajándékokat, amik a gazdagságban vezetnek minket, az ő gazdagságában és reménységében. Ezért én bátorítok mindenkit arra, hogy ebben az évben különös hangsúlyt fektessünk arra, hogy hogyan lehet a mi szavunk reménységé, hogyan lehet a mi reménységünk bátorítássá, és hogyan lehet a bennünk kevesebb mások életében több. Azáltal, hogy Istentől vesszük el az ő kincseit. Ebben adjon nekünk Isten erőt és bátorítás minden nap. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy kész vagy mindig közel jönni hozzánk. És köszönjük, hogy amikor közel jössz, akkor nem kell takargatnunk előled semmit. Köszönjük neked azt, hogy mindig kész vagy arra, hogy megerősítsél minket. Hogy nem mondasz le rólunk, hanem hogyha kell, akkor egy hosszabb úton is, de elvezet. Ha kell, akkor egy másik időpontot választasz, hogy ott készítsd el a nekünk való üzenetedet. És köszönjük, hogy te is kiállsz minden nap az útra, hogyha elmentünk, és vársz vissza minket. Arra kérünk, Istenünk, hogy erősítsd meg az életünket a te gazdagságoddal. Hogy adj erőt nekünk, hogy minden nap beemelhessünk valamit a te dicsőségedből az életünkbe, és cserébe elengedhessünk valamit. És arra kérünk, hogy tedd a mi életünket olyanná, ami másokat is meggazdagít. Készíts olyan helyzeteket, készíts olyan időket, készíts olyan találkozásokat, és adjál olyan feladatokat, ahol valóban reménységé válhat a szavunk, ahol bátorítássá válhat a reménységünk, ahol a te tőled kapott többel tudjuk betölteni mások szükségét. És végezetül kérünk ehhez szorgalmat, Istenünk, mert meglankad az erőnk, mert elfogy néha, amink van. De adj szorgalmat, hogy kitartással tudjunk hozzád jönni. Hogy akkor is tudjuk a te nevedet dicsérni, amikor gyalázatosan érezzük magunkat. Hogy akkor is tudjuk hálát adni a te gazdagságodért, amikor az még nem érkezett meg. És adj, kérlek, mellénk segítőket ebben, embereket, akik imádságban hordozzák az életünket, társakat, akik látják a gyengeségünket és megszólítanak. És adj olyan helyzeteket, amiben mi is megerősödhetünk. Így kérünk téged, Istenünk, a te fiad nevében, az Úr Jézusért. Amen.